Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mit gondolnak kedves hallgatóink, mire van szükség egy utazáshoz? Mai vendégünk Berec Andrea szerint elsősorban nyitottságra. Sokunk álma, hogy egyszer körbeutazza a világot, azonban keveseknek adatik meg a lehetőség, vagy élnek a lehetőséggel, hogy huzamosabb ideig csak az utazásnak éljenek. A bukaresti születésű, jelenleg Budapesten élő Andrea tapasztalatból mondja, a világjárás nem luxus. Elmondása szerint, ahelyett, hogy kifogásokat keresne arra, mit miért nem lehet megtenni, inkább a megoldásokat keresi, hogy megvalósíthassa az álmait, és úgy érzi, a legjobb úton halad. Gimnazista korában a kollégiumi ételjegyeit adta el azért, hogy utazhasson. Ma pedig megpróbálja a legolcsóbb megoldásokat keresni azért, hogy még többet utazzon. Hogyan teszi ezt? Miként lehet úgynevezett költséghatékonyra tervezni egy utazást? Mi az, amit az utazások során megtanult? Melyek az utazásokkal kapcsolatos gyakori tévhitek? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a mai fél órában, de előtte elárulja nekünk, hogy immár hány éve járja a világot. Tartsanak velünk!
Hát, valójában már kisgyerekkorom óta a szüleimmel utaztam nagyon sokat, mind a ketten testnevelő tanárok, úgyhogy táborokba, akkor még ugye csak Románia területén leginkább nem nagyon lehetett külföldre utazni. Aztán, ahogy elköltöztünk Magyarországra, már gimnazista koromban is emlékszem, hogy eladtam a kajajegyeimet, hogy utána nyáron elutazhassak valahova, akkor még babysitterkedni, mert ugye így akkor ezt is tudtam keresni, világot is láttam nyaranta. Már szerintem ez valahogy egy velem született szenvedés. Bukarestbe születtem, apukám erdélyi, anyukám teljesen román bukaresti születésű. Aztán mi még a forradalom előtt úgy döntöttek a szüleim, hogy így a saját a gyerekek jövője miatt elköltöznek az országba. És akkor így kerültünk mi 88-ban Magyarországra. Aztán hát én elvégeztem egy erős gimnáziumot, tovább tanultam főiskolán, menedzsment szakot. Mindig is emberekkel szerettem volna foglalkozni, úgyhogy csináltam még óvodapedagógiát, végül most már így felnőtt fejjel, ha úgy tetszik, pszichológiát, és hát 10 éve én vezetőfejlesztőként dolgozok egy nagy biztosítónál Magyarországon, nagyon-nagyon szeretem a munkámat, pont azért, mert megadja azt a változatosságot, amire szükségem van. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog a változatosság, és az, hogy emberekkel kapcsolódni. Benne van valahol a segítés is, akár a munkám során, akár az utazásoknál. Most már sokszor kapcsolódnak így barátok is, hogy jaj, hát mehetünk veled, mert hát olyan ügyesen megszervezed, nyilván harmad, negyed, ötöd annyiból kihozok egy utazást, mint az utazási irodák. Szóval, hogy ez tölti ki így az életemet, illetve van 3 most már nagyfiam, az Ikraim 12 évesek, Ádám 16. 2012-ben Budapestre költözünk. Minden évben biztos, hogy elmegyek egyszer valahova teljesen egyedül, de nagyon sokszor, és most már nyilván tudatosan is viszem a gyerekeimet, és próbálom nekik is megmutatni ennek a szépségeit. Meg annak, hogy egyáltalán igen, akkor nem komfortzóna van, akkor lehet, hogy konzervot teszünk 10 napig, de cserébe milyen gyönyörű helyeken vagyunk, és ezt nagyon jól veszik, mert szeretik, azt gondolom.
A Natura Stúdió vendége Berec Andrea világjáró. Mondhatom így, hogy világjáró?
Azt hiszem, igen, most már. Lehet így mondani.
Mi inspirálhatta a kezdetekben utazásra?
Valami újnak a megismerése, a meglátása. Szóval azt gondolom, hogy annyira gyönyörű a világunk, annyira sokfélék vagyunk, hogy valahogy mindig is érdekelt az, hogy máshol hogy élnek a tájak. Nagyon-nagyon szeretem a természeti szépségeket, az állatvilágot. Szóval kicsit mozdulni abból, amiben a mindennapokban vagyunk.
Fogalmazhatunk úgy, hogy életvitelszerűen utazik ma már?
Akár igen. Amennyire ugye egy állandó munka mellett ezt meg lehet csinálni, igen, mert ha itt belegondolok, az utóbbi szerintem 6-7 évben már havi szinten biztos, hogy elmegyek valahova. Nyilván néha csak egy-egy hétvégére, mert végtelen szabadságom nekem sincs, és egy évben biztos, hogy 2-3-szor egy kicsit hosszabb időre, ez mondjuk nem tudom, 10 nap, 2 hét, maximum 3 hét volt, ahogy egyszerre tudok menni a munkahelyről, de az is már egy nagyon jó dolog, azt hiszem.
Mit gondol, hogy mi szükséges ennek az életstílusnak a megteremtéséhez vagy fenntartásához?
Hát egyrészt egy döntés, hogyha az ember ezt igazán akarja, ugye nekem is mindig mondják, hogy már ez biztos nagyon költséges, és nagyon nem igaz. Nyilván persze vannak kiadások, de sokszor itthon lenni ugyanannyi időt többbe kerül, mint egy ázsiai országba eltölteni, ugye, ahol tized annyiba kerül a mindennapi megélhetés. Persze el kell oda jutni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékű nyitottság, elfogadás, alkalmazkodás. Szóval, ahogy én utazok, pont azért, mert nincs végtelen mennyiségű pénzem sem. Mindig meg tudom oldani valahogy, tehát el tudok lakni 16 emberrel egy szobába, hogyha ezen múlik. Nagyon fontos, hogy ki tudjon az ember mozdulni a komfortzónájából. Tehát nem csak az, hogy kényelmesen, és akkor mindenki kiszolgáljon meg egy all-inclusive szállodába, én azért nem így fogtam utazni. Azt gondolom, hogy úgy nem is lehet az igazi. Tehát, hogyha a hétköznapi emberek között vagyunk, az ő helyi étkezőjébe megyünk enni, kicsit valahogy beszélgetünk velük, még akkor is sokszor, hát Nepálban nyilván én sem beszélem a helyi nyelvet, de valahogy lehet velük kontaktust teremteni, és az egy nagyon jó érzés, amikor tényleg úgy lehet kapcsolódni másfajta kultúrákhoz, másfajta emberekhez.
Jó is, hogy említette, szerettem volna erre rákérdezni, hogy nyelvi kalamajkákba ütközött?
Van, persze. Így az évek során találkozik az ember. Ugye az angolt általában a fejlettebb országokban többé-kevésbé beszélik. Olaszországban imádják, hogy tudok olaszul, és akkor végre nem kell nekik szenvedni az angolral, tehát az is a jó érzés. És ugye Ázsiában meg nagyon sok helyen nem. Ami ilyen nagyon érdekes volt, voltam Iránban. Ott is mondták, hogy hát egyedül nőként Iránban, hát nem vagyok normális. Én meg azt mondtam, hogy szerintem meg, ha én jól viszonyulok hozzájuk, akkor ebből semmi probléma nem lehet, és valóban nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Tehát, hogy tényleg nagyon kedvesek, és ugye van egy csomó sztereotípia az ottani női elnyomással, meg a, hát a férfiak hogy viselkednek, meg minden. Én az igazság, hogy ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam meg. Tehát oda hegyet mászni mehetem leginkább, mert hogy régebben kitűztem, hogy minden évben egy magasabb hegyre, és akkor már egy 5000 méter fölöttit kerestem. Azt gondoltam, hogy Iránban viszonylag közel van, viszonylag olcsóbban meg tudom úszni, mint egy fejlettebb országban. És akkor hát 10 pasival voltam egyedüli nőként, ugye 5 napig hegyi túrán, és egyszerűen semmi olyat nem tapasztaltam, hogy bárki, nem tudom, molesztálni próbált volna, vagy bármi más, hanem segítő készséget. Ott se beszélt senki angolul, kézzel, lábbal, jelekkel, valahogy mégis megértettük egymást, és van, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. Aztán Iránban volt pont egy olyan is szintén így a nyelvi akadályok miatt, hogy próbáltam taxit fogni, mert ott a buszállomások itt nagyon a város szélén vannak, és akkor oda már nem volna időm kisétálni, és akkor megállt egy kocsi, aki újjában nem volt taxi, szerintem valami helyi. Aztán beültem, így valahogy elmagyaráztam, hogy bástop, hogy jó. Erre elindult, és másik irányba, nagyjából tudtam, hogy hova érkeztem 2 nappal előtte, hogy merre kéne menni, nagyon nem arra ment. Bement egy ilyen lakótelepre, beszállt még egy pasi. Nem mondom, ez annyira nem tetszik, tudom neki, hogy már pedig bástop, polisz. Mondta, hogy nyugi, mert én néztem, hogy mondom, most egy nagy hátizsákon benn van hátul, az ölemben van a kis táska, kiugrok a kocsiból, oké, de hát most mi történik, hát ott vagyok a világ végén, ugye mindenki őket ismeri, engem senki nem, tehát végül is fel sem lesz, akkor gondoltam, hogy akkor inkább valahogy mégiscsak velük kommunikálni, és mondta, hogy nyugi, semmi baj, de ő nem tudja pontosan, hol a busz megálló, azért jön a barátja, mert ő majd megmutatja. Hát végül egyébként tényleg elvittek a busz megállóba, és semmi nem volt, egy pillanatig nem tudtam, hogy tényleg most valami rosszat akarnak, vagy tényleg jót, de hát Istennek pozitív lett a kimenet mindenképpen. Közben megláttam a helyi negyedeket is, hogy ilyen van. Meg amit nagyon szeretek, hogy mivel, ahogy említettem, egy csomót hostelekbe alszok, meg ilyen több ágyas szobákban, nagyon sok más utazóval találkozok, és akkor így nagyon jó meg lehet osztani kalandokat, tapasztalatokat, lehet hasznos tanácsokat adni egymásnak, szóval ez egy nagyon jó.
Napok hosszú sorban el, körbejáró szembogár, messze téved gondolat, el se hinnéd merre jár. Úton az idő is csak út, odakinn áll most déli csend, lassan a szél is elkerül, innen hallom mindent, innen hallom a ki kiáltását, a kopogó lépteket. Úton az idő, a végén egyedül ő hisz majd neked. Látszik a szemén, éppen eleget ért, már félig boldogan. Kitaláltam, és aztól kezdve van. Hányszor jött, hogy menne már? Nem kérdeztem, miért viszel? Mindig hagytam, hadd vigyen. Közben a napok tűztek el. Elég volt vége, eltűnök. Busz megállók látszanak. A kopár kék sziklás hegyek. A golyó lyuggadt a házfalak. Úton az idő.
A Natura stúdió vendége Berecz Andrea világjáró.
Látszik a szemén, hogy a végén egyedül ő hisz majd nekem. Innen hallok mindent, a kopogását, ahogy egy helyben rohan. Kitaláltam, és attól kezdve van.
Általában mi a célja az utazásai során, így azon kívül, hogy változatosság és hogy megismerjen más kultúrákat, más embereket?
A hegymászás az, amit így szoktam keresni, mindig kicsit nagyobb kihívást, meg tényleg így a spirituális része. És például nem csak Ázsiában, hanem Jeruzsálem is, és ott a Siratófalnál állni, ha valaki nyitott erre, iszonyatosan eljárt. És ez nagyon sok helyen, vagy Nepálba, Bhutánba.
Azt hiszem, inkább azt kellene kérdeznem Andreától, hogy hol nem járt még, legalábbis ha Európára gondolunk.
Hát ha Európára gondolunk, akkor valóban még kettő ország van, ahol nem jártam, Moldova és Fehér Oroszország. Moldovában most pont augusztus elején tervezek elmenni, mert meglátogatom Bukarestbe a nagymamámat, és akkor onnan tervezünk átmenni. Szóval, hogy már tényleg kvázi kipipálva minden ország, minél állam is. Pont azért, mert még azért van nagyon sok hely, ahol nem voltam, tehát összesen 70 országban jártam már a világon, Dél-Amerika és az Antarktisz kivételével minden kontinensen, és van egy ilyen is, hogy mindig egy-egy új hely, de van egy-két kedvenc, ahova szeresen visszamegyünk többször is. És nyilván ez is változik, mert látom a gyerekeknél még az a lelkesedés van, ami nekem is, ha úgy tetszik, fiatal koromban, hogy jó, van, menjünk, és még ezt is, még azt is, még amazt is. Most már egyre inkább veszem észre magamon egy-két éve, hogy nem biztos, hogy minden turisztikai dolgot ki akarok találni, hanem inkább egy kicsit átérezni tényleg a ottani létnek a lényegét, azt, hogy azok az emberek élik a mindennapjaikat. Nincsenek már ezek a fő látnivalóknak a vipálása, és valahogy sokkal erősebben a természet az, ami hisz. Tudom, idén voltunk az Azori-szigeteken, és hát Új-Zéland az ilyen nagy kedvenc lett, ahol abszolút arról szól, hogy a városokban nagyon nincs mit látni, viszont a természet egyszerűen megoldhatatlan.
Vannak olyan országok vagy helyek, ahová rendszeresen visszajár?
Olaszország, ilyen Norvégiát is nagyon-nagyon szeretjük. Messzebb Ázsiába is visszamennék. India is ilyen nagyon megosztó, mert van, aki nagyon szereti, van, aki azt mondja, hogy szörnyű. Az a nagy szegénység, akkor csak amögött van egy teljesen más világ, egy teljesen más szemlélet, ahogy az emberek képesek, ha úgy tetszik, nyomorban is boldogok lenni, és másképp gondolkodni. Couchsurfingbe én is fogadok nagyon sok vendéget. Voltam már én is másnál, szóval, hogy az egy más érzés, amikor tényleg egy ottani családdal van az ember, azokat a hétköznapokat tapasztalja meg, ahogy ők élnek. És aztán van egy spirituális része is, bocsánat, így az utazásnak, tehát mondjuk egy India vagy egy Nepál, ahol be lehet menni kicsit meditálni egy-egy ashramba, az meg megint másról szól.
Sokan álmodoznak hosszabb, esetleg világkörüli utazásokról, de a többség végül otthon marad. Andrea szerint miért?
Valószínűleg pont azért, mert van egy csomó félelem az emberbe, hogy mi lesz, ha beteg leszek, mi lesz, ha nem tudom. Illetve tényleg egy csomó lemondással jár, és azzal, hogy kimozduljunk a komfortzónából. És hát ugye a változás valahol a legnehezebb az ember életében. Mondhatnám ezt ilyen pszichológiai szemmel is, úgy tetszik, hogy sokszor az a megszokott, az úgy jó, és bármennyire rossz is, inkább maradunk abban, mert az kiszámítható, és tudjuk, hogy mi fog történni holnap után azután, és az egy picit rémisztő lehet, hogyha belemegyek az ismeretlenbe, és nincs meg ez a kiszámíthatóság. És hogyha az ember nem elég nyitott, vagy nem tudom, valahogy nem tudja ezeket a félelmeit egy picit kordában tartani, és átfordítani arra, hogy jó, de hát lehet valami jó is, akkor inkább nem megy el. Mert hogy tényleg az utazás során nagyon sok minden nem kiszámíthat.
megoldható.
Említette, hogy költséghatékonyra is tudatosan tervezi meg az utazásait. Hogy?
Több taktikám van. Az ott létet, azt nagyon minimalizálom a költséget, tehát nem érdekel, hogy hol alszok, nem érdekel, hogy mit teszek, ezt így a tényleg a lehető legköltséghatékonyabban próbálom megoldani. Az odautazást arra több módszerem van. Ugye hál' Istennek vannak már ilyen repjegy elírások, vagy egy csomó kereső oldal akció, ahol ki lehet fogni tényleg nagyon-nagyon jó repülőjegyárakat. Hát a legdurvább az Japánba 50 ezer forintért, az amennyien 170 euróért oda-vissza jutottunk el tavaly. És akkor például ahhoz az kellett, hogy megjelent az az akció, így megnéztük, hogy jó az időpont, jó, oké, akkor már foglaljuk is, és maga az utazás ilyen több mint fél év múlva lehet. Tényleg kell egy ilyen fajta nyitottság is, meg gyors döntés hozó képesség, hogy jó, belefér, oké, ne foglalom, megyünk. Hát bizony, ugye most már rengeteg internetes összefoglaló oldal van, ki több társaságnak a jegyeit árulja, és egyszerűen elírnak egy karaktert, egy számot. Tehát azt hiszem, ez a japán jegy is úgy volt, hogy valami japán utazási oldalon volt ilyenbe megadva, és vagy egy egyest az elejéről, vagy egy nullát a végéről, azt egyszerűen elhagyta. Ezt az ember így megveszi. Van olyan légitársaság, aki azt mondja utána, hogy hát nem, bocsi, visszaküldjük a pénzt, de ennyire nem adjuk oda, de ebben az esetben nem az történt, elfogadták, jó, hát ennyire vettük, ráadásul oda azt hiszem, 13-an vagy 14-en mentünk, akkor gyorsan felhívtam az összes barátomat, akikkel így együtt szoktunk utazni, jövünk, oké, már foglalom. Két óra alatt tényleg 13 embernek lefoglaltam az összes repjegyét, minden. És akkor vártunk egy-két napot, hogy jó, ezt elfogadják, amikor megjött az igazolás, hogy rendben, na utána kezdtem el az állást, minden más keresni. Japánról is ugye azt mondják, hogy fú, de drága ország. Olyan biztos, ha luxus éttermekben megy az ember, meg tényleg valami hú, de nagyon jó szállodát akar, igen. De egyébként nem, tehát ha jól emlékszem, ilyen 6 és 7 ezer forint közt volt a szállásunk éjszakánként. Egy-egy ilyen nagy rámenlevest, mivel tényleg az ember fél napra jól tud lakni, 1000 forintért, 3-4 euróért meg lehetett enni. A megint kérdés az, hogy mit akarunk, és mennyire fogadjuk el, hogy jó, hát akkor kisebb költségvetés, akkor egy-két lemondással jár, de nem halunk éhen, nem alszunk az utcán, és meg is látunk egy tényleg nagyon különleges ország. A másik taktikám pedig az, hogy össze van írva egy-két vágyott célpont, és akkor tudatosan, amikor van egy kis szabadidőm, keresek arra, és ha éppen látok egy olyan akciót, akkor megyünk. És ha meg van tényleg egy olyan nagyon nagy akció, ami egy olyan úti cél, persze szívesen megnéznénk, de még nem volt így a közeljövőben, de most nagyon-nagyon jó áron van, akkor meg oda megyünk. Hogy ebben is van egyfajta nyitottság, hogy simán lefoglalom előre egy évre is a repjegyet, és nem azon parázok, hogy jaj, úristen, de ki tudja, mi lesz egy év múlva. Ha eldönt az ember valamit, akkor azt szoktam mondani, még a csillagok is úgy állnak, hogy ez úgy legyen. És ha pedig folyamatosan hezitálunk, akkor nem tud mit támogatni az univerzum sem, mert mi magunk se tudjuk, hogy merre tart.
Andrea, hogy készül egy utazásra? Gyaníthatóan már mester a pakolásban. Vannak-e például olyan tárgyak, amikről már többször bebizonyosodott, hogy nem volt rá szüksége is, mégis valahogy becsúszik a bőröndbe még mindig?
Most már egyre kevesebb, mert például ezen is rengeteget lehet spórolni. Tényleg ilyen fapados társaságoknál ugye a feladott potyász az mindig plusz költség. Nincs már. Nepálba is el tudtam lenni 3 hétig egy kis iskola hátizsákkal, és tényleg semmi nem hiányzott, nyilván az alsó nem emelt a mostan, de vannak ilyen nagyon praktikus dolgok, hogy például a kanál mindig van nálam, mert hogy akkor bármit veszek, meg tudom enni, ilyen készfertőtlenítő, vagy nedves törlőkendő, az is mindig jól jön. Aztán nőknél egy-egy nagyobb kendő, vagy sál, mert ugye ha hideg, akkor azért, ha süt a nap, akkor azért, néha szoknyának is föl lehet rakni. Van egy-két praktikus dolog. Most már egyre kevésbé van az, hogy fú, de nagyon fölösleget vinnék. Általában én egy-két nappal előtte, vagy előző éjszaka pakolok be, tehát tényleg már olyan rutinból így végigmegyek a szekrényen, hogy innen, ezért. De hosszabb útnál nyilván ezt nagyon jól át kell gondolni, hogy egy pici hátizsákba, hogy férjünk be. És akkor persze, hát ilyenkor van a reptéren is egy technika, hogy még egy-két kulcsot a derekamra kötök, a kabátot a kezembe veszem, és akkor nehogy túllépjem a csomagméretet.
Felhők felettem, betonok alattam, feladtam, itt hagyom a várost, hogy a tengerbe kimossam magam. Minek is kapartam, kocsi meg apartman felszerel, megy egy e-mail az égnek, mert a panaszkönyv itt betelt. Hát akkor tapost a gázpedált, a szíved amúgy is rég megállt. Hát akkor tapost a gázpedált, ne várd a lámpát, hogy zöldre vált. Hé, hey, jó, kerek napfénytetővel, meg egy légkondival kerek. Nekem a halálom, magam is belátom, semmi más, meg sodor a mámor, se szív egy napfényes hajmalom. Hát addig tapost a gázpedál, hajítsd a sarokba, amibe vált. Hát akkor tapost a gázpedál, ne várd a sorsod, hogy zöldre vált.
Főként rövidebb utazások esetén alaposan megtervez minden napot?
Igen, igen, igen. Szóval általában előre megnézem, hogy ne az legyen, hogy hazajövök, és hát még ez ott volt a környéken, és kimaradt, megnézem, és most már szűrök, hogy jó, az érdekel, nem érdekel. Kicsit utána olvasok, hogy ne legyen tényleg fölösleges kör, amikor nagyon rövid az idő.
Ennyire gyakori utazások esetén az előkészület, a komoly tervezés, ez nem túl időigényes?
Most már ez is elég rutinosan megy. Tudom, hogy hol érdemes utána néznem, vannak hitelesebb oldalak, vélemények. A blogok azok szerintem sokkal hitelesebbek, mint egy-egy úti könyv. Nem tudom, például Indiába is úgy mentünk, hogy kinti utazás szervezőt kerestem meg többet. Írtam nekik angolul, kértem árajánlatot, akkor mondtam, hogy sok, kb. A fele. Akkor aztán tényleg a fele lett, de még vegyük bele ezt és azt is. Na, az embernek egy idő után ebben is van rutinja, hogy hol érdemes keresni, kinek érdemes hinni, vagy egyáltalán mit érdemes elolvasni, és ezzel tudja nagyon rövidíteni az időt.
És mindig úgy alakul, ahogy tervez. Itt arra lennék kíváncsi, hogy például a spontaneitás az mennyire része az útjainak.
Része. Abszolút. Leginkább erre kell fölkészülni, hogy bármikor lehet, és akkor mi van, hát B-terv, vagy szóval akkor gyorsan kitaláljuk, hogy akkor mi legyen. Törölték a vonatot, szóval ilyen van persze, óvatatlanul.
Feltehetően gyakran találja magát ilyen gyors döntési helyzetekben. Ilyenkor hogy viselkedik?
Igen, jól. Tehát,
átszervezi rögtön a napját?
Igen, igen, ezt én nagyon jól kezelem. Azt gondolom, hogy az emberek hajlamosak itt tényleg nagyon sokat rágódni, hogy jaj, és ha ezt csinálom, mi lesz, és hogy lesz, és meg mi lett volna, ha. Na, ezek az ilyen nagyon fölösleges körök, mert hogy azt szoktam mondani, és a vezetőimnek is mindig azt tanítom, hogy nincs rossz döntés, hiszen az adott pillanatban mindig a legjobb tudásunk szerinti döntést hozzuk. Ja, hogy ez később bebizonyosodik, hogy valami nem úgy van, semmi gond, kell hozni egy újabb döntést. Tehát mindig az adott pillanatban a legjobb tudásunk szerinti döntést meghozzuk, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Nem arra megy a dolog, amit szerettünk volna, semmi gond, stop, hozok még egy döntést. De azon rágódni, senki nem tudja előre megjósolni, hogy egy-egy döntésnek mi lesz a következménye, csak ha tényleg dönt, és elkezd az alapján menni, csinálni a dolgait, és akkor persze az lehet, hogy kell rajta változtatni egy idő után, mert mégsem az az irány, de az a bátorság kell, hogy valamerre muszáj elindulni, mert ha egy helyben toporgunk, akkor tényleg nem történik semmi.
Azok az élmények, amelyekkel az utazásai során gazdagszik, hogyan vetülnek ki a hétköznapokra?
Akár abban, hogy tényleg a hétköznapokban is azt gondolom, hogy nagyon nyitott vagyok, nagyon el tudok fogadni másfajta gondolkodást, másfajta kultúrát, empátiát fejlesztenek egészen biztosan, illetve a hétköznapokban is viszonylag gyorsan hozok döntést. Ezek a járulékos hasznok a mindennapokban is, hogy az ember átáll egy másfajta működésre, és a kicsit félelemből, meg a jajajaj, mi lesz, hogy lesz, vacilágatásból belemegy egy ilyen lendületes, aktív életben, de szerint élem így a mindennapjaimat.
Mi az, amit kifejezetten az utazások során tanult meg?
Kicsit az elfogadás, a lemondás, az, hogy nem lehet mindig minden igényünket azonnal kielégíteni. Azt, hogy attól, hogy valamit gondolunk a másikról, attól ő lehet még teljesen más. De ezt én megéltem egyébként akkor is a saját bőrömön, amikor átköltöztünk Romániából. Akkor még itt Magyarországon is az volt, hogy jaj, hülye román, és mondjuk a falusi iskolába. Aztán átkerültem a gimnáziumban, ott meg teljesen másképp álltak hozzám, hogy jaj, de jó, hát tudsz még egy nyelvet, még egy kultúrát, menjünk oda az emberhez, és ismerjük meg, és ne az alapján ítélkezzünk, hogy mit gondolsz egy adott népről, egy adott országról.
Van-e olyan hely vagy ország, amiről már most tudja, hogy nem szeretné meglátogatni?
Nincs. Mert hogy akkor megnézem, hogy miért mondja mindenki azt, hogy oda nem kell menni.
Gyermekei egyébként hogy viszonyulnak az utazásokhoz?
Hát nagyon szeretik. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy azt mondják, hogy mondtam, jó, most nincs pénz, már erre vagy arra, de akkor mi beleadjuk a zsebpénzünket, de menjünk. Szóval teljesen rájuk ragadt ez az életforma. Azt gondolom, hogy nekik is ezt a szemléletet sikerült. Néha azt érzem, hogy túl jól átadnom, mert most már ők nézik az utakat, és fú, még ide is menjünk, és még ezt is nézzük meg. Érdekes, mert egy csomó dologról, tehát azt mondják, hogy jó, mama, ne vegyük most meg, mert ez drága, akkor inkább tegyünk félre repjegyre.
Élményeit megosztja másokkal is, blogot ír. Mi a célja vele?
Az a célom, hogy inspiráljak, és sajnos nincs annyi időm, tehát egy csomó utazásom még úgy van meg, hogy így jegyzetbe, és azt látom, így a munkám során is, persze két ember van, egy irigy. Neked könnyű lehet! Aki azt mondja, hogy jó, persze, mert neked biztos könnyű, és egy másik, aki azt mondja, hogy fú, olyan jó, hogy ezt látjuk, és inspirál, és eddig nem mertem, de most megyek, vagy segíts, mondok neki egy-két praktikát, elindul, és ezt annyira jó látni, hogy tényleg, amikor az ember elhiszi magáról, hogy ez semmi másra nem múlik, csak hogy eldöntjük azt, hogy valamit nagyon szeretnénk, és teszünk érte, akkor az meg tud történni, és az egy hihetetlen jó érzés, hogy ezt megrépít, és ebbe van ez is, hogy akkor hát, ha minél több embernek meg tudom azt az inspirációt adni, hogy merjen tenni az álmaiért, merje őket megvalósítani.
Milyen tanácsokkal szolgálna azoknak, akik utazni szeretnének? Esetleg vannak-e utazásokkal kapcsolatos gyakori tévhitek?
Ugye az egyik ez a nagyon költséges, felejtsék el, ha le tud mondani egy-két akár itthon megszokott igényéről, akkor lehet olcsón is utazni, csak nyilván jobban ki kell mozdulni a komfortzónából. A másik az, hogy jaj, úristen, hát mi történik majd ott velem, meg nem ismerek senkit, semmi baj, nagyon nyitottak az emberek, tehát hogyha mi úgy közelítünk feléjük, hogy tényleg meg akarjuk ismerni azt a kultúrát, és nyitottak vagyunk, akkor segíteni fognak nekünk bárhol. És a nyelv sem, mert ezt is mondják, hogy jaj, könnyű neked, hát te beszélsz angolul. Oké, de egy csomó országban voltam, ahol nem beszélnek angolul, és ott is azt mondom, hogy kellő nyitottsággal mindent meg tudok értetni, kézzel, lábbal, valahogy, szóval ettől se kell tartani. Meg attól sem, hogy hú, hát ha valami váratlan történik, hát semmi baj, ha kicsit hallgatunk az intuíciónkra, amiről is kezdünk megfeledkezni a mai modern világba, akkor mindenre találunk megoldást.
Miért ajánlja az utazást?
Önismeretre biztos, hogy nagyon, nagyon jó. Nem biztos, hogy ezt így mindig meg tudja az ember fogalmazni, de egy kicsit azt gondolom, hogy más emberként térünk vissza mindenhonnan. Egyrészt azért, hogy tényleg ismerjenek meg más világokat, más életformákat. Sokszor valaki elmegy Ázsiában, aztán nagyon hálás tud lenni az itteni megszokott nyugodt életéért. Itthon meg azt mondja, hogy jaj, milyen nehéz nekem, és aztán elmegy egy-két szegényebb országba, és rájön, hogy egyébként nagyon-nagyon jó dolga van.
Jelek a homokban, ahova jutott a meziflán, hajóval lát határon, de persze lehet, hogy déli vár, hogy déli vár. Kicsi a világom, szeretem, imádom, nem zavar, szeretem, imádom, az élet egy álom, mától szabadnak álmodom magam.
Világgá menni. Mit jelent Andrea számára ez a mondat?
Hát még nem a teljes értelmét, tehát nekem is abszolút célom egyszer úgy világgá menni, hogy nem két, meg három hét után kell hazajönnöm. Egyelőre világgá menni az, hogy arra az időre itt van hagyni minden olyan dolgot, ami a mindennapi rutin, és egy kicsit magammal lenni, vagy a szeretteimmel tényleg a pillanatnak élni, és azokat az élményeket befogadni, amit egy két hét alatt érnek minket. Tehát egy kicsit a mostban lenni.
Köszönöm a beszélgetést Berec Andreának, akinek az utazásairól a berecandi.wordpress.com internetes oldalon tájékozódhatnak. Jövő szerdán Kedves Rita addiktológiai konzultánssal folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. Ebben a hónapban a szerfüggőségről kérdezem a gyulafehérvári Caritas szakemberét. Tartsanak velünk jövő héten is! Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a Mistral és a Biorobot dalait hallgattuk, a hátralevő időben pedig Daniel Weeble zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!